Kedves testvérei, az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségét kérve szólni kívánok hozzátok, írva van Pál apostol Efézusiakhoz írott levele 3. részének 6. és 8. versében. Megismétlem az ige helyet. Pál apostol Efézusiakhoz írott levele 3. részének 6. és 8. versében így szól hozzánk Isten igéje. A pogányok örökös társaink, velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretekben is. Krisztus Jézusért, az evangélium által. Nekem minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, bibliaolvasásunk során még mindig az apostoli leveleknél tartunk, csak most már nem a korintusi 2. levelet olvassuk, hanem az efézusi levelet. Pál apostol ezt a levelét fogságból írta. Azt nem tudjuk pontosan, hogy melyik fogságából, mert többször is fogva volt. Nem tudjuk, hogy Rómából, Cézáreából, vagy máshonnan. De a mi szempontunkból ez most nem is lényeges. Sokkal lényegesebb és fontosabb az, hogy kiknek szól ez a levél. Hát a levél elnevezéséből is kitűnik, hogy az efézusiakhoz. Nem árt, hogyha egy-két dolgot tudunk Efézusról. Efézus Kis-Ázsiának, de talán az egész ismert világnak az egyik legjelentősebb városa volt, a földközi tenger keleti partvidékén. Jelentős kereskedelmi központ is volt. A lexikomból olvastam, hogy már Pál apostol korában is 200 000 lakosa volt Efézusnak. Ez nagy szám abban a korban. De még lényegesebb Efézusról az, hogy volt egy híres temploma, az Artemis templom. A városban nagyobb részt görög eredetű pogányok éltek, és mondhatni, hogy fanatikus kultuszt üztek. Az Artemis templomnak a hossza 150 méter volt, és tele ékességgel, minden gazdagsággal. Olyannyira, hogy még, a mi fülünknek furcsa, templomi prostituáltak is voltak ebben az Artemis templomban. De még lényegesebb az, hogy itt őrizték a Diana szobrot, amelyről azt vallották az efézusiak, hogy a mennyből szállt alá ez a szobor, ezért különös tiszteletben részesítették. Az utcán abban az időben nem ritkán hallható volt ez a szólásmondás, hogy nagy az efézusi Diana. Még ilyen kis miniatűröket is készítettek erről a szoborról ilyen kis miniatűr szobrocskák, csak nem minden családban voltak. A Biblia név szerint megemlít egy Demeter nevű ötvöst, aki készítette ezeket a miniatűr szobrocskákat, és ő volt az a személyiség, aki, amikor észrevette, hogy a kereszténység terjed a városban, egy csoportot fellázított a keresztények ellen, mert bizony a kereszténység terjedésével egyidejűleg romlott az üzlet. Nem vásárolták ezeket a kis szobrocskákat. És mi csak csodálni tudjuk, hogy Pál apostol hogyan tudott annyi időt eltölteni ebben a városban, amennyit eltöltött. Mert az összes kis-ázsiai gyülekezet közül itt Efézusban tartózkodott legtovább, csak nem 3 évet. Csodálni tudjuk, hogy ezt ő kibírta, és őtet is kibírták. Azt sem állt végig gondolnunk, hogy hogyan találhatott szót, hogyan teremthetett kapcsolatot ezzel a közeggel, amelyről egy-két vázlatos mondatot mondtam ige hirdetésem elején. Hát nem lehetett könnyű. Arra gondoljuk most csak, testvéreim, hogy a családon belül, a családtagjainkkal sem értünk mindig szót. A gyermekeinkkel némelykor olyan távolságot érzünk, hogy Tóth Árpád versei teszünk be, hogy a Szíriusz van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja meg. Hát ha a legközvetlenebb közegben, amelyben élünk, ennyire nem természetes a megértés, a harmónia, az egyhúron pendülés, akkor hogy lenne az egy ilyen kereszténységen kívüli pogány közegben? Pál apostol megírja nekünk az ő sikerének a nyitját. Azt olvastam fel előttetek azt az 2 igeverset. Ennek a kitartásnak a nyitja így hangzik a 6. versünkben. A pogányok örökös társaink velünk, egy test velünk, együtt részesek az ígéretben, és velünk együtt részesek mind abban, amit Isten az emberek megváltásáért cselekedett Krisztus által. Pál felfedezett egy titkot. Nem olyan titok volt ez, amit ő előtte senki nem tudott, mert ez a titok Jézus Krisztus óta már nem volt titok. Csak nem beszéltek róla. Nem szólt róla senki. Se a proféták, se senki más. Pál ezt a felfedezett titkot meghirdette, potenciálisan Isten népe közé sorolta a pogányokat is, Krisztus által. És itt a hangsúly a mondat toldalékán van, hogy Krisztus által. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus üdvösségszerző áldozata, ő érettük is történt. Nem azzal kezdte tehát a mondandóját, hogy bűnösök vagytok, hagyjátok ott Artemis templomát, ne higgyétek, hogy a Diana szobor az olyan személyiség ábrázolása, aki a mennyből szállott alá hozzátok, hanem úgy kezdte munkásságát, hogy potenciálisan ti is Isten népek közé tartoztok. Ismételjük csak át, kedves testvéreim, gondolatban, amit valamikor hittankönyvekből tanultunk, vagy a konfirmációi KT-ból. Két kérdésről van szó. Mi az Ószövetség? A felelet? Istennek kiválasztott népével, Izraellel kötött szövetsége. És mi az Új Szövetség? Istennek, Jézus Krisztus által az egész emberiséggel kötött szövetsége. Íme, Isten kegyelmi szövetségébe már minden Krisztus követő beletartozhat. Ne gondoljátok, testvéreim, hogy csak az apostoli korban volt ilyen többféle eredetű kereszténység. Gondolok itt zsidókból lett keresztényekre, és pogányokból lett keresztényekre. A mi időnkben is van ilyen megosztottság, ha nem is származás alapján, de a tekintetben, hogy vannak, akik folyamatosan, töretlenül megmaradtak a Krisztus követésében, vannak, akiket egy időre eltántorítottak, és más utakon jártak, talán a tagadást is vállalták, vagy gyakorolták. Hát, nem könnyű egy ilyen heterogén közösséget misszionálni. Csak nem mindegy keresztény vallás felekezet gyötrődik, küszködik azzal, hogy mi módon találja meg a mai társadalomban a hangot, a missziónak a módját. Hogyan próbálja Krisztus köré gyűjteni az atyafiakat? Emlékeztetlek benneteket, ugye volt beatmise, volt és van ütemes, gitáros, evangéliumi énekkel misszionáló próbálkozás. Meg kell jegyeznem, hogy rész eredmények nyilván voltak ezeknek a módszereknek következményeképpen, de eredmények inkább csak ott voltak, ahol a szolgálattevők bizalmat nyertek, és hitelessé váltak a hallgatók előtt. Pál azt a titkot tette nyilvánvalóvá ebben a vegyes gyülekezetben, hogy a pogányok örökös társaink, velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretekben is, Jézus Krisztusért az evangélium által. Másmód nem valószínű, hogy eredményekhez vezetett volna. Hogyan is verte volna fel a versenyt Pál apostol az Artemis templom gyönyörűségével, ahol az emberek mindent megtaláltak, amire csak vágytak, amit csak kívántak. A Pál iránti bizalom onnan született, hogy örökös társak vagytok. Ebből a kijelentésből, ebből a kinyilatkoztatásból. Én tapasztalatból tudom, kedves testvéreim, hogy az elidegenedés némely embernél olyan mértékű, hogy már csak azért sem fordulnak Krisztus felé, mert azt hallják, hogy beleestem, benne vagyok. Ez lett a sorsom. Nekem ezt most már vállalnom kell. És nem tudják elképzelni sokan azt, hogy létezik olyan szeretet, amely szeretet áthidalja ezt az óriási távolságot, amely keletkezett a kommunista ideológia következtében és az azután való társadalmi képlet következtében Isten és emberek között. Bizonyságot teszek előttetek, testvérem, hogy van olyan mérvű szeretet, amely ezt a távolságot át tudja hidalni. Ez az Isten szeretete. Pál nem rösteli, nem szégyeli mondani, hogy ő választatott ki arra, hogy Jézus Krisztus mérhetetlen gazdagságát a pogányok előtt hirdesse, sőt, kegyelmi állapotban tekinti ezt a megbízatást, hogy ő neki a pogányok apostolának kell lennie. Szerényen meg is jelzi, hogy ő neki a legkisebbnek, az összes szentek között a legkisebbnek adatott ez a feladat. És hisz abban, hogy Jézus Krisztus kibeszélhetetlen gazdagsága nagyobb kincs az Artemiszi templom minden ékességénél. Szebbé és gazdagabbá teszi ez a gazdagság az emberek, az efézusiak életét és a mi életünket is. Kedves testvéreim, nekünk is van missziói feladatunk. Talán azt mondanánk, hogy van nekünk elég bajunk. Hát kell nekünk még valami feladat. Isten nem akar megkímélni bennünket ettől a feladattól, a feladat vállalásától. Ránk helyezi kötelességként, hogy mi is álljunk be a misszió szolgálatába. Én szoktam mondani, hogy manapság már nincs steril keresztény család. A gyermekek, a testvérek, az unokatestvérek, az oldalági rokonok között egészen biztosan felfedezhető a hitetlenség, az istentelenség. Tehát a missziónak a családban kell elkezdődni. De nagyon vigyázzunk, hogy hogyan kezdünk hozzá. A hallgatás az kényelmesnek tűnik, de nem tehetjük. Mert a hallgatás az engedetlenség, az a szolgálat megtagadása, amivel Isten megbízott bennünket. Az erőszakosság az még rosszabb. Az visszaüt. De akkor felvetődik a kérdés, hogy van egyáltalán jó módja a missziónak? Nem olyan kézenfekvő ezt megtalálni, ezt a jó módot, ezt a jó módszert, mert akkor már megtalálta volna minden vallás felekezet. Azt mondja a igénk, hogy Jézus Krisztusnak kibeszélhetetlen gazdagsága van. Hát akkor hogyan lehet szólni arról, ami kibeszélhetetlen? Ha közvetlenül nem is, de van módja, lehetősége annak, hogy érzékeltessük ezt a kibeszélhetetlen gazdagságot. Akik tanultak valamikor iskolába ábrázoló geometriát, azok tudják, hogy vannak különböző térnegyedek, és egyik térnegyedből le lehet az idomokat transzponálni a másik térnegyedbe. Hát valahogy ilyen dolgot kell véghez vinnünk a Krisztus kibeszélhetetlen gazdagságáról való bizonyságtétel során is. Le kell fordítanunk a kibeszélhetetlen gazdagságot érthető szavakra, de nem is annyira szavakra, mint inkább cselekedetekre. Melyek ezek? Csak néhányat sorolok fel. Szeretet, megbocsátás, békességszerzés, reménység, keresztény derű, bizodalom Istenben, még a kritikus időkben is. Tanulnunk kell Pál apostoltól. Tanuljuk meg a pogányok apostolától azt, amit ő tett, kövessük őt, ahogy ő is követte a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen. Istenünk, szerető jó atyánk, elfogadtuk alázatos szívvel a te megbízásodat, hogy mi is beálljunk a misszió szolgálatába, kezdjük ezt ott, azon a területen, amelyik legközelebb van hozzánk, a mi családunkban. Adj nekünk bölcsességet és türelmet, miközben ezzel a szolgálattal próbálkozunk. Adj sok-sok imádságot. Adj nyitottságot te feléd, szüntelen. Engedd, hogy ne érezzük tehernek, nyűgnek. Add meg nekünk ezt a boldogságot, hogy most már nem csak fogyasztói vagyunk a te igédnek, hanem megpróbáljuk engedelmesen szolgálni azt a nekünk adatott kegyelmi ajándékok mértéke szerint. Köszönjük, hogy arra méltattál bennünket, hogy ezt a szolgálatot végezhetjük. Köszönjük, hogy van küldetésünk embertestvéreinkhez, hogy mi tehetünk bizonyságot rólad ott, ahol más meg sem szólalhat talán, vagy nem hitelképes. Adjál lelki felbuzdítást nekünk a szolgálatra, Urunk, és küldj el minket oda, ahova legjobbnak látod. Óvd meg a kényelmes hallgatástól, de óvjál meg az erőszaktól is. Adjál nekünk tiszta lelkületet, adjál nekünk jó szándékot, és mindenképpen kötelességtudatot. Köszönjük, hogy bizonyságok vannak előttünk, bizonyság előttünk Pál apostol is, aki a nehéz környezetben, a nagy ellenszélben olyan csodálatos dolgokat tudott véghez vinni. Légy velünk is, és állj ott mellettünk. Bocsáss el minket szent házadból a Krisztus kibeszélhetetlen gazdagságával. Amen.